Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület Teremtésvédelmi Magazin műsorában, ezen a júliusi nyári délutánon. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Bizonyára vannak önök között, akik épp pihenésüket töltik, de biztosan sokan vannak, akiknek ma is dolgoznia kellett. Egyesületünk nyári tábora is lezajlott már, melyről majd következő adásunkban számolunk be, viszont most csupa nyári témával jelentkezünk, melyek közül némelyek megdöbbentőek, mint például a nyár elejé kanadai erdőtűz, vagy az, hogy idén mindjárt átlépi az emberiség a túllövés napját, mely minden évben azt a dátumot jelöli, ameddig az emberiség elhasználja az adott évben felhasználható erőforrás keretet. De hallhatunk egy strand csúszdáján fészkelő fekete rigóról, és azoknak a gyerekeknek az élményéről, akiket a szüleik elmernek küldeni egyedül a boltba vagy barátaikhoz. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a szemléletformálás oktatás tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 20-20 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Amikor Kanada kerül szóba, az átlag ember szeme előtt leginkább végtelen erdőségek, a nagy tavak vidéke, tengerpartok, hómezők jelennek meg. Ezért is megdöbbentő az a beszámoló, amit Csabától hallunk, mi történt rovatában a kanadai erdőtüzekről. Talán egyre többen elgondolkodunk az ilyen eseményekről hallva, hogy valamit mégiscsak tennünk kell teremtett világunk megőrzéséért.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Az elmúlt néhány hétben egy egészen különleges jelenséggel találkozhatunk. Észak-Amerikában, Kanadában, az elmúlt néhány hónapban különösen erősen sújtották az erdőket, az erdőtüzek. Kanada keleti tartományaiban, például Quebecben, Ontariában, Új-Skóciában nagyon erős és nagyon kiterjedt erdőtüzek volt. Még június végén is, néhány héttel ezelőtt is, csak nem 500 aktív tűz volt országszerte. És ezek közül is a jelentések szerint nagyjából a fele nem volt még ellenőrzés alatt. Kanada nyugati partjainál is, Brit-Kolumbiában, Albertában is erdőtüzeket jelentettek. A kanadai tűzoltóság adatai szerint a tüzek legalább 7,8 millió hektárt perzseltek fel Kanadában. Kedves hallgatói, Magyarország területe az olyan nagyjából 9,3 millió hektár. Tehát szinte egy magyarországnyi, kis magyarországnyi terület égett föl Kanadában az elmúlt hetekben. Feltehetően nagyjából április végén, május elején keltődtek az erdőtüzek, és már május elején, amikor már súlyosabbá váltak, akkor már a kanadai kormány reagált is. Nagyon meleg és száraz időjárás volt, részben valószínűleg a globális felmelegedés miatt, részben az akkor már elinduló, és erről már önöknek beszéltem, El Niño jelenség miatt, és a sűrű erdős területeken tapasztalható nagyon súlyos szárazság növelte természetes tüzek esélyét az utóbbi években, de különösen most ebben az évben. Ugye a kanadai úgynevezett asszály monitorozó rendszer szerint mind a 10 kanadai tartományban rendkívüli szárazság volt, illetve súlyos szárazság volt. A száraz meleg időben a villámlás is sokkal valószínűbben okozhat, és okozott tüzeket is. Amúgy normál esetben is, Kanadában az erdőtüzek is, de a világ sok helyén is, villámcsapás okozta erdőtüzek, és nagyjából Kanadában legalábbis ezek a tüzek adják az erdőtüzek keletkezésének nagyjából 85%-át, tehát a legtöbbjét. A maradék részét különféle ember okozta tüzesetek adják az erdőtüzeknek, akár eldobott cigarettacsikek, vagy akár még lehaladó vonatból kipattanó sziklák is okozhatják. Amiért érdekes számunkra a kanadai erdőtűz, hogy azt mondják az ezzel foglalkozó szakemberek, hogy ez egyre inkább megismétlődhet. Nem csak Észak-Amerikában, hanem Európában is, és a világ más tájékán is. És ugye arra biztos emlékeznek a kedves hallgatóink, hogy május közepére, végére és júniusban gyakorlatilag az Egyesült Államoknak az északi területeit elárasztotta a kanadai erdőtüzekből származó füst. Annyira, hogy Bostonban, New Yorkban, a nagy tabakvidékén, Chicagóban olyan füstösek voltak a városok és a térségek, hogy nagyon sokan előszedték azokat a maszkokat, amiket ők is, meg mi is használtunk a pandémia idején. És néhány napja jelentették július elején, 10-e, 11-e tájékán, hogy már Magyarországon is észrevehető, hogy nem kis tiszta a magas légkörű levegő, erről az Országos Meteorológiai Szolgálat számolt be, és azt írták a Facebook oldalukon, hogy nem csak hazánkban, hanem Európa délnyugati, déli felén is hasonló a helyzet, földközi tenger nyugati medencéje fölött szaharai eredetű porban a magasban, Magyarország felett pedig minden valószínűség szerint kanadai erdőtűzhöz köthető nagy mennyiségű füst van a légkörben.
Sajnos, most már minden év derekán eljön az úgynevezett túllövés napja. Idén ez a dátum augusztus 2-ára fog esni. Azt a dátumot jelöli, hogy ha az egész világ népességének erőforrás használatát tekintjük, akkor elhasználtuk az az évre rendelkezésre álló lehetőségeket. Mostantól már az alaptőkét fogyasztjuk, azaz azt az erőforrást, ami gyermekeink, unokáink élhető földi létét biztosítaná. Magyarország még a világ átlagnál is rosszabbul teljesít. Az egész világ úgy használná fel ezeket az erőforrásokat, mint a magyar népesség, akkor idén már május 30-ra elértük ezt a dátumot. Mi az, amit tehetnénk? Erről gondolkodik három a teremtett világért felelős tudós ember, Sipos Katalin, Nemes Csaba és a riporter Zlinszky János. A felvétel 2 évvel ezelőtti augusztusi adásunkban elhangzott beszélgetés ismétlése, ezért az ott említett dátumok nem egyeznek az idejekkel. De a téma nagyon is aktuális.
Ferenc pápa ennek a sokszor reménytelennek, megállíthatatlannak tűnő folyamatnak a leglényegére, az emberi szívben rejlő egyik mély okára mutat rá, és egyben a remény útját is megmutatja, amikor a Laudato Si 11. pontjában így ír. Ha az ámulatra és csodálkozásra való nyitottság nélkül közelítünk a természethez és a környezethez, ha világgal való kapcsolatunkban többé nem beszélünk a testvériség és a szépség nyelvén, akkor az erőforrások uraként, fogyasztójaként vagy puszta kizsákmányolójaként fogunk viselkedni, és képtelenek leszünk határt szabni közvetlen érdekeinknek. Ha ellenben átérezzük, hogy szoros egységben vagyunk mindennel, ami létezik, a mértéktartás és a törődés magától megszületik.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Dr. Zlinszky János vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, rendfenntarthatóságról, környezetpolitikáról, környezeti etikáról szóló tárgyakat oktatok. A mai alkalommal két beszélgető társam lesz a Sipos Katalin és Nemes Csaba. Kérlek szépen, Katalin Csaba, egy-két szóban mutatkozzatok be ti is. Katalin.
Köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Sipos Katalin vagyok, én végzettségemet tekintve biológus vagyok, és elég hosszú ideje dolgozom a hazai természetvédelemben, és jelenleg én vagyok a WWF Magyarország hazai irodájának a vezetője. Ez ugye egy nagy természetvédelmi civil szervezet, ami a világ több mint 100 országában van jelen.
Én is köszöntöm a hallgatókat, engem Nemes Csabának hívnak, és én metodológusként végeztem annak idején jó régen az ELTE TTK-n, és utána egy idő után, az UNSZ-ból távolásom után környezetpolitikával, fejlesztéspolitikával, energiapolitikával foglalkoztam, és sokszor hallhattak engem itt is, mint ahogy Jánost is, a Mária Rádió műsoraiban is, és talán a Magyar Kurírum is olvashattak engem. Köszönöm szépen.
Kezdjünk azzal, hogy van, létezik már olyan, hogy túlfogyasztás napja, ami önmagában is, mert maga a név az beszédes. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy nem az év végén használjuk fel azt a mennyiségű természeti erőforrást, ami járna az adott évre, hanem sokkal hamarabb. Ez annyira hamarabb következik most már be, hogy Magyarország vonatkozásában idén június 8-án volt a túlfogyasztás napja, vagyis ez volt az a fordulópont a naptárban, amikortól kezdve igazából a jövő generációknak az erőforrásait használjuk fel a saját igényeinkre, és hát lehet látni, hogy itt most már az első fél évre csúszott ez a dátum. Globális szinten sem áll sokkal jobban a helyzet. Ha a világ átlagot nézzük, akkor a túlfogyasztás napja idén július végére, július 28-ára esett. Azt lehet látni egyébként, hogy a 70-es évek óta minden évben előrébb jön néhány nappal a túlfogyasztás napja. A 71-ben még karácsony környékére esett ez a dátum, és most idén, ahogy említettem is, már július végére. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen arányai vannak a túlfogyasztásnak, akkor gyakorlatilag az év első fél évében elhasználjuk azt, ami járna az egész évre. És pontosan az van, amit említettél, János, hogy igazából ugye tudunk erőforrást fogyasztani, hiszen literre, köbméterre, hektárra itt van a termőföld, itt van a víz, itt van a biomassa, itt van az élelmiszer. Igazából ezzel a fogyasztással most a megújuló képességét tesszük tönkre a bolygónak, tehát gyakorlatilag feléjük a tőkerészt is, nem csak a kamatokat.
Vajon mi lehet az oka annak, Csaba, hogy a magyarországi túlfogyasztás napja az korábbra esik, mint a világ, a globális szintű túlfogyasztás?
Hát igen, ez egy jó kérdés, tehát egyszerű a válasz, ugye mi a fejlett világhoz tartozunk. már jó régi óta, de amikor nem tartoztunk hozzá, úgy hívtak minket, hogy átalakul a gazdasági országot, és akkor is rendkívül rossz hatékonysággal sokkal-sokkal többet fogyasztottunk, ugye, mint amit szabadna. Ezen gondolkoztam, mint amikor beszélgetettek, hogy egy egyszerűbben is meg lehet ezt közelíteni, vagy egy kitűnő magyar szólásmondás, hogy megettük már a kenyerünk felét, csak hogy mi most nem a saját kenyerünk felét ettük már meg, hanem gyermekeink és unokáink kenyerünk felét is megettük. Jó lehet, úgy gondoljuk, hogy kitűnő helyzetben vagyunk, hiszen még azért a hazai biológiai sokféleség viszonylag jó helyzetben van egy jó csomó más EU-tagállamhoz képest. De most az emlékeimmel kutatok, és volt egy friss cikke Wackernégelnek, hát nagyon, ti nagyon jól ismeritek, talán a hallottuk kevésbé, hogy ugye az ökológiai lábnyomnak, ő és a kollégáinak a kitalálója, hogy egy kitűnő, nehezen mérhető, de egy kitűnő jó kommunikálható mérőszám. És ő írt egy cikket arról, hogy világ népességének a 72%-a bizonytalan helyzetben lévő országokban él. Ugye nem olyanokban, mint amiben mi, és mi mégis sokkal többet fogyasztunk, ugye ezek az országok nem csak bizonytalan helyzetben vannak, hanem ugye a biológiai erőforrás, olyan erőforrás hiánnyal küzdenek, olyan biológiai erőforrások iránti a keresletük meghaladja a megújulást, a regenerálódást. A világ által kevesebb jövedelmet termelnek, ami nyilván korlátozza a máshonnan történő erőforrás vásárlás lehetőségét is. Tehát, ahogy mondod, János, hogy mi többet fogyasztunk, és nyilván, hogyha a fejlett országokat összelapjuk, akkor a fejlett országokhoz képest valamivel kevesebbet, de a világnál sokkal többet, és közben nem oldottuk meg a szegénységet, se nálunk, se a világban. Nagyon egyszerű módszerekkel lehetne ezt megoldani, közeleg egy olyan világnak, nem tudom, tudjátok-e, szeptember vége talán 28-29-én, ami az élelmiszer pazarlásnak az egyik világnapja. Talán tavaly vagy tavaly előtt volt az első, az ENSZ meghirdette a világnapot, hogyha csak fele harmad annyi élelmiszer dobnánk ki, akkor már meg lehetne oldani legalább még 2 milliárd embernek pluszban az édes vízhez való hozzáférését, hiszen azt tudni kell, hogy a legnagyobb édes vízfogyasztó az életünkben az a mezőgazdaság, illetve az élelmiszer előállításhoz kapcsolódó vízfogyasztás, és hát nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy mi is elég sokat dobálunk ki. A kidobált élelmiszereinknek a fele az már készétel. Elkészítettünk, nem ettük meg, kidobtuk, de jó csomó friss zöldség, pékáru, stb. Is kidobásra kerül. Ha ennek a felét, harmadát már nem dobnánk ki, nem csak mi, hanem a világon máshol sem, már nagyon sok mindenre megoldást találnak.
Itt egy nagy jóvátételre volna szüksége, regeneráció. Mi mindent kellene regenerálni, nem egyszerűen óni, hanem mi mindent kellene Magyarországon, ami a természet tűkének milyen elemeit kellene gyógyítani.
Hát szinte mindent, és az élelmiszer termelés, meg az élelmiszer pazarlás, amit Csaba említett, az azért nagyon fontos témakör, mert igazából, ha a természeti rendszerekről és a természeti erőforrásokról beszélünk, akkor a mezőgazdaság és az élelmiszer termelés az egyik legnagyobb hatótényező. Sokféle szempontból is hat az élővilágra, meg a természeti erőforrásokra. Ugye a legtriviálisabb hatás az, hogy amikor valamit szántóföldként kezdünk el használni, akkor egyszerűen fizikailag megsemmisítjük a korábbi ott lévő élővilágot, legyen az akár egy erdő, vagy egy gyep, vagy egy mocsár. Ugye Magyarországon is ez a folyamat lezajlott, hiszen ha most ránézünk Magyarország térképére, akkor hát majdnem a fele, olyan 40-45% körüli területe az országnak, az szántóföld. Tehát, hogy nagyon, mi alapvetően egy agrár beállítottságú ország vagyunk, hogyha a térképet végignézzük. És hát ez a területfoglalás, ez az elsődleges probléma, ez olyan szempontból hosszú távon is fennáll, hogy ahhoz, hogy a természeti erőforrásaink regenerálódni tudjanak, annak az egyik alapfeltétele az, hogy vissza kellene adnunk valamennyi területet a természeti rendszereknek. és hagyni, hogy helyreálljanak, és esetleg még segíteni is őket. Mire gondolok itt, hogy bizony a szántóföldek egy részéből ismét vizes élőhely kellene, hogy létrejöjjön, a szántóföldek egy részéből ismét természetes erdőket kellene, hogy létrehozzunk, ami mindenféle tisztítási folyamatokat, tehát levegőtisztítás, víztisztítás, talajerózió elleni védelem, tehát ilyenfajta szolgáltatásokat indítana újra, vagy erősíteni meg a jelenlegieket. Plusz, hát ugye a klímaváltozás kapcsán azt hiszem mindenki tudja, hogy jelen pillanatban a természeti rendszerek jelentik az igazi széndioxid elnyelési technológiát, tehát más módszerünk jelen pillanatban még nincs, amit nagy üzemi szinten lehetne alkalmazni. Tehát, hogy van egy ilyen pont, hogy vissza kéne adni a természeti rendszereknek területet. Ez viszont nagyon erősen összefonódik azzal, hogy jó, de hogyha visszaadunk szántóföldeket, akkor hogy fogunk ellátni élelmiszerrel egy egyre növekvő létszámú emberiséget. Ugye most már 8 milliárd körül létszámú vagyunk, és ez továbbra is emelkedő trendet mutat, hogyha jövőt kémleljük. És hát itt jön be a jelentősége annak, hogy ha ezt a rendszert helyre akarjuk állítani, akkor egyrészt itt nem egy beavatkozási pont van, hanem nagyon sok. Tehát, hogy itt párhuzamosan meg kell lépni különböző változtatásokat, és például az egyik változtatás az, amit Csaba maga is említett, hogy ha a pazarlást kivesszük a rendszerből, tehát, hogy például ezt az élelmiszer pazarlást, ami az összes megtermelt élelmiszernek legalább a 30, de egyes számok szerint inkább a 40%-a az, ami világszinten tönkre megy, mielőtt bárki megette volna. Ugye ennek a megtermelt élelmiszernek a környezeti terheit is viseli a bolygó, tehát a műtrágyázást, a vegyszerezést, a talaj tönkretételét, a szántással, a különböző mechanikai munkákkal. Tehát, hogy a pazarlás kivétel a rendszerből az a legelső pont. Nem biztos, hogy ez elég lesz, és itt jön a jelentősége annak, hogy ami tartósan élelmiszertermelésben maradt terület, szántóföld, ott sem mindegy, hogy milyen technológiát fogunk alkalmazni a jövőben, mennyi vegyszert fogunk kijuttatni, mennyi műtrágyát fogunk kijuttatni, tényleg minden évben beszántjuk mélyen a talajt, vagy pedig átállunk valamilyen más módszerre, ami hagyja, hogy a talajélet regenerálódni tudjon. Tehát, hogy ezek mind olyan kérdések, amik nem vagylagosak, nem egyik vagy másik, hanem mindegyik párhuzamosan igenis megfontolandó, és mérlegelni kell. És hát említettem ezt, hogy vissza kell adni területet a természetnek, vagy vissza kéne adni területet a természetnek. Azért ez nem egyszerűen annyit jelent, tehát ha csak mezőgazdasági szempontból nézem ezt a kérdést, nem feltétlenül veszteséget jelent ez az élelmiszertermelés számára, hiszen mondjuk ha Magyarországon a mezőgazdaságról gondolkozunk, akkor lehet tudni, hogy a vízhiány az egyre fontosabb és egyre kritikusabb probléma a mezőgazdaságban. És ha úgy adok vissza területet a természetnek, hogy az egyúttal természetes víztározó lesz, tehát mondjuk a régi folyómeder maradványokat, a belvizes foltokat, a természetes víztároló mélyedéseket adunk vissza a természetnek, abból nádasok lesznek, meg kis tavak lesznek, meg mocsarak lesznek. Ezek a felvizesedő területek, ezek egyúttal el fogják látni nedvességgel a környező szántóföldeket is. Tehát, hogyha élelmiszertermelés szempontjából nézem, akkor a természet sok esetben megoldás lehet egy olyan problémára, amivel így vagy úgy, de kezdenünk kell majd valamit a nagyon közeli jövőben.
Hadd kapcsolódjak egy kicsit Katához, János, ne arra, hogy közbe vágtam. De eszembe jutott egy gondolat, ugye a vizes élőhelyekről, hogy azt szoktuk mondani, hogy ezek a jelenlévő kis, a természetnek a nullé bárkái. Tehát, hogyha ezeket sokasítjuk, megtartjuk, akkor tényleg tovább tudjuk vinni ugye ezeket az értékeket, meg az élet lehetőségét az önöknek számára is. És akkor még egy gondolat, ne haragudj, János, hogy amivel te kezdted, ugye ezek a megvilágítsuk a hallgatóknak a pénzügyi eszközök és a biológus sokszorosság összehasonlítását. De megjelent valamikor idén január elején Sir Partha Dasgupta professzornak egy fantasztikus átfogó elemzése, olyan elemzés a biológus sokszorosság és a közgazdaságról, mint amit annak idején Stern írt az éghajlatváltozással kapcsolatban. Nagyon átütő, sajnos nincs olyan visszhangja, mint amin a Stern jelentésnek. És ugye azt szoktak mondani, hogy a biológus sokféleség a a természetnek az immunrendszere, amit most jó erősen károsítunk. És ugye a professzor úr mit ír egy összefoglaló munkájában, azt mondja, hogy a virágos sokféleség lehetővé teszi a természet számára, hogy produktív, állóképes és alkalmazkodó legyen. Ahogy a pénzügyi eszközök portfóliójának sokfélesége csökkenti a kockázatot és a bizonytalanságot, ugye a természeti javak portfólióján belül a változatosság is növeli a természet állóképességét, csökkentve a természet szolgáltatásaira leső kockázatot. Hát most mi nem úgy csökkentjük, szinte megöljük, ugye, az immunrendszerünket azzal, amit most teszünk, és visszaadom a szót neked, János.
Mit szóltok ahhoz a gondolathoz, mennyire tudtok elősíteni, hogy igazából a kezünkben vannak a megoldások, a politikai döntés az, hogy elterjesztik-e ezeket az eljárásokat, megkezdik-e a gyógyítást tulajdonképpen.
Ezt a magam részéről abszolút csak aláhúzni tudom, tehát hogy konkrét terepi tesztek vannak arra, hogy mondjuk egy ilyen vízvisszatartó élőhely rekonstrukciót hogy kell csinálni, hogyan lehet átállni egy nagyüzemi mezőgazdaságról, egy kis parcellás, vagy részleges talajelőkészítéssel működő mezőgazdaságra, tehát hogy ezekre itt vannak a példák. Ami itt a korlátozó tényező az az, hogy az a fajta közgazdasági gondolkozás és az a fajta politikai priorizálás, ami most jelen pillanatban van, az még teljesen a régi rendszer szerinti gondolkodásban gyökerezik, tehát a többet termelni, nagy profitot csinálni, és nem foglalkozunk azzal, hogy a hulladékkal igazából mi lesz, és nem foglalkozunk azzal, hogy mennyi erőforrás kell felhasználni ahhoz, hogy megvalósítsuk az elképzeléseinket, tehát hogy amíg ez a fajta gondolkozás dominál, addig sajnos nem nagyon tudnak erőre kapni ezek az újszerű megoldások, amiknek egyébként nem csak Magyarországon is vannak jó példák, de hogyha a világnak a nagy esettárát kinyitjuk, akkor pedig egy egész sor olyan megoldás van, amit Magyarországon is lehetne alkalmazni. Te említetted azt, hogy talajtakaró növényzettel is lehet az erózió ellen védekezni mondjuk egy szőlőültetvénybe, de vannak ugye agrár-erdészeti rendszerek is, ahol gyakorlatilag egy erdőt kombinálunk a mezőgazdasági növénytermeléssel, és hát a klímaváltozás korában az aszályos, hőhullámos nyarakon nem kell szerintem külön ecsetelni, hogy ennek milyen előnyei lehetnek a mezőgazdasági termelés szempontjából is. Szóval, hogy az eszközök itt vannak szépen sorban a garázsban, és várják, hogy valaki elővegye őket és használja, és az a kérdés, hogy ki és mikor fogja ezt megtenni.
Én csak annyit tennék oda nagyon gyorsan, hogy és ezek közül van egy csomó olyan, ami nagyon alacsony költségű, sőt, költségmentes megoldás, tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy ez túl drága.
Nagyon megköszönöm Sipos Katának és Nemes Csabának, hogy röviden elbeszélgettetünk erről a témáról, és hát kérek mindenki, hogy a termésen túl a természeti vagyonunkon is gondolkodik az azonosi hónapban, és azért is adjon hálát, arra is fordítson gondolkodik. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönjük szépen.
Sipos Gyula kis színes rovatában egy strand játszóterén fészket rakó fekete rigó kapcsán gondolkodtat el bennünket, hogy a természet hogyan alkalmazkodik hozzánk, és mennyire jó lenne, ha mi is tiszteletben tartanánk és alkalmazkodnánk a természethez. Még akkor is, ha akár egy kaszás pók vagy poloska formájában jelenik meg a szobánk sarkában.
Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok. Képzeljék el, nem régiben a Velencei tónál voltunk le strandolni, és ott találkoztunk egy családdal, akinek a gyereke nekem napközi sem itt, és ő mondta, hogy menjek már oda a gyerek játszótérhez, mert mutatnak valamit. És ott kiderült, hogy a gyerek csúszdának az oldalában, ahol volt egy kis rés, oda befészkelt valószínűleg fekete rigó, és bent a fészekben ott volt több kis fióka, már egészen tollas állapotban. Hát a szülők azok ott is etették és nevelték őket, ami hát azért eléggé döbbenetes, mert ez egy ilyen zajos hely, ahol a kisgyerekek folyamatosan rohangálnak, meg csúszkálnak, és hát maga az egész strand nem egy olyan nagyon békés, meg világtól elzárt dolog egy kismadár számára, és ez a remény jele volt nekem, hogy ilyen különösen nehezített körülmények között is ő fészket épített, és ő akarja felnevelni a gyerekeit, és ez egy ilyen jelkép volt számomra, és elgondolkoztam azon, hogy mennyi minden jele van annak, hogy, hogy az élet, az élő világ az élni akar, és találja, és keresi a lehetőséget a tovább élésre. Mint ahol rendszeresen nyírják a füvet, látszik, hogy alig nő ki a kis lóhere a földből, és már virága lesz neki. Még én emlékszem rá gyerekkorunkból még, hogy milyen hosszú száróak tudtak ezek is lenni, hogy küzdenek azért, hogy ők tovább élessenek, hogy tovább adhassák az életet. De hát valószínűleg hasonló a lakásba beköltöző kaszáspók, akármennyire szeretjük, vagy nem szeretjük, főleg hogy a poloska, amelyik a legkisebb résen is betalál és befurakszik, hogy ezek alkalmazkodnak és elfoglalják azt az életteret, ami csak lehetséges, és mennek előre. Nálunk a garázsba télen többször találkoztam a nyesnek a nyomaival, és az üvegen ott voltak a nyomai. Valahogy megtalálta a lehetőséget arra, hogy ő bejöjjön, és ott a garázsban, a nyugodtabban, a téli hidegben egy melegebb, pláne, hogyha még a motor is meleg volt, hogy ott el legyen, hogy nagyon ügyesen képesek felfedezni azokat a helyeket és lehetőséget, ahol az ő tovább élésük biztosítható. És megtanulják az együttélést az emberekkel, ahogy nekünk kellene megtanulnunk az együttélést velük. Itt a minden reggel, ahogy megyek a templomhoz, körülbelül 50 vagy 100 méter a kis erdő szélen vezet át a fák között, de ott úgy képzeljük el, hogy a jobbra-balra egyébként ott vannak a házak, csak ez a pici rész megy keresztül, és többször összefutottam már itt őszbakkal, akinek úgy tűnik ez a területe, és ha reggel, főleg, hogyha 6-kor van a mise, akkor még ott elbóklászik, és akkor onnan menekül fel. De a városunk másik részén, az erdő egy másik részére nyílik, ott pedig vaddisznók jelennek meg többször, és le is fotózták őket, meg videót készítettek róluk, ahogy bejönnek a városa, vagy a város szélére, ami azt jelzi, hogy van rugalmassága a természetben, hogy ez egy reménnyel kell, hogy minket is eltöltsön, és azzal a bizakodással, hogyha mi is ilyen rugalmasan próbálunk alkalmazkodni, és lehetőség szerint valahogy egy kicsit visszafordítani ezeket a káros folyamatokat, akkor nem lesz akadálya annak, hogy ez az egész teremtett világ újjá éledjen is, és megerősödjön, és megsokasodjon, és kibontakozzon, és sokszínűbbé, erőteljesebbé, ellenállóbbá váljon, akármilyen rossz körülmények közé kerül, és hát adja Isten, hogy ez így legyen az egész teremtett világnak és a mi életünkben is. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Thank you.
Stéfi Júli, mit tehetünk mi rovatában, Darányiné Szabó Eszterrel nyári gondolataikat osztják meg. A kaszálásmentes kertről és az önkormányzatok hozzáállásáról, a gyomirtószerek használatának kerüléséről, és arról, mennyi minden tanulhat, és milyen élmény egy nagyobb bacska gyereknek, ha egyedül megy át gyalog a pár percre lakó barátjához, vagy épp a boltba, és nem kocsival furikázzuk őt ezen a rövid úton. Szó esik még arról az EU-s szabályozásról is, mely 2024-től előírja majd a biohulladék összegyűjtését, és arról, hogy akinek van módja rá, inkább létesítsen komposztálót. Hogy miért? Hallgassuk meg erről is a két teremtésvédő háziasszonyt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, itt a tomboló nyár közepette a Mit tehetünk mi rovatunkban, Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetünk. Úgyhogy ezek a meleg nyarak, ezek ugye tevékenységre sarkalják az embereket talán. Hogy lehetne ezt megállítani például ezt a hőséget is? Én életemben először vettem részt idén ezen a Zöld OT-n, a Zöld Civil Egyesületnek az országos találkozóján, és hát mivel elkésünk ezért nem volt pardon, nem kellett válogatni, mi veszünk részt, és rögtön egy ilyen vegyszermentes települések szekcióba találtuk magunkat, ahol ugye azon gondolkoztunk, hogy milyen alternatívái lehetnek a gyomirtásnak, a mindenféle állatok irtásának. És hát ugye itt is ugye arról volt szó elsősorban, hogy mik lehetnek az alternatívák ténylegesen, és hát ugye arra jutottunk, hogy egész egyszerűen a legpraktikusabb alternatíva az, hogy megtanulunk együtt élni a rovarokkal, nem akarunk kiirtani mindenáron minden növényt, amit nem mi ültettünk, hanem egész egyszerűen elfogadjuk ezeket a dolgokat, és felfogjuk az alternatíva az, hogyha szépen kiirtunk magunk mellett mindent. Akkor bizony megyünk mi is a levesbe, hogy ilyen finoman fogalmazzak, tehát hogy lehet, hogy érdemesebb elviselni azt a poloskát, ami ráesik egy fáról, és nem mindenáron kiirtani vele együtt mindent. Eszter, neked erről van-e valami mondásod?
Hát abszolút van mondásom. Nem az állatok írtásával kapcsolatban, hanem a növények írtásával kapcsolatban. Mi egy 24 lakásos társasházban lakunk, és elég nagy és ilyen kis rendezett, ilyen angol kert a kertünk, ahol van egy csomó olyan út, ami ilyen fehér kővel, ilyen fehér murvával van felszórva, és hát ugye ott nem szabad, hogy legyen növény. Tehát amikor ott felüti a fejét a kövek között a fű, hát akkor azt úgy így le kell távolítani. És hát én egy csomó minden direkt ökotérítési tevékenységet végzek a társasházba, de ezt már nem mertem. Ezzel már nem mertem előhozakodni, hogy na de azt akkor ne gyomírtsuk ki azt a szegény füvet. Úgyhogy amikor így elkezdenek a füvecskék nőni a fehér kő között, akkor ezt mindig elkezdem gyomlágatni. És akkor időről időre megkérdezik a lakótársak, hogy de hát miért nem kell azt olyan sok szenvedéssel kihúzni, hát majd jön a kertész, ezt legyomírtja. És én ilyenkor szoktam mindig mondani, hogy hát én pont azt szeretném elkerülni, hogy egy ilyen totális gyomírtót rászól az udvara, és akkor ott tényleg kőkövön nem marad a szószoros értelmébe, azon túl, hogy így minket is mérgez, mert miért gondoljuk azt, hogy valami egy az egybe kipusztít egy másik élőlényt, akkor az egy méterre levő teraszokat egyáltalán nem fogja ez befolyásolni. De hogyha még az embereket nem is mérgezné, vagy nem is károsítaná, még akkor is, én akkor se szeretném, hogyha a növényeket ilyen vegyszeresen pusztítanák, mert ott ugye nem csak a növény pusztul ki, hanem az egész arra épülő ökoszisztéma, az valamilyen szinten bekerül a talajba. Szóval, hogy így teljességgel bekerül az egész élővilág körforgásába. És ez ugyan nem egy ilyen nagy látványos akció, de valahogy azt remélem, hogy elgondolkodtatja azt a lakótársat, akivel erről így elkezdek beszélgetni. Úgyhogy így továbbra is lelkesen gyomlágatom a murva közül a füvet. Illetve még egy ilyen nagyon érdekes gondolatkísérlet arra, amit mondtál, Júli, hogy a poloskákat kiirtani, meg minden rovart kiirtani, ami nekünk nem tetszik. hogy egyszer beszélgettem erről egy biológussal, ugye az Zlinszky Jánossal, és ilyen nagyon, nagyon érdekes dolgot mondott, így megfordította az erőviszonyokat, és azt mondta, hogy abba gondoljunk bele, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a rovarok irányítanák a világot úgy, mint ahogy most az emberek, és hogyha mondjuk a rovaroknak nem tetszene egyetlen egy emlős faj a Földön, mondjuk a vakond, vagy bármelyik más, akkor így egy emlősírtót kiszolgálnak. És akkor így az összes emlős menne a levesbe. Hogy ezt így mégis hogy képzelnék azok a rovarok? És mi pontosan ugyanezt tesszük a rovarírtószerekkel. Persze próbálunk specifikus, ilyen fajspecifikusakat, meg nem ilyen módon működött, hanem olyan módon működött, de hogyha így belegondolunk, ezek tényleg ilyen brutális általános pusztítást végző szerek. Úgyhogy abszolút meg tudom erősíteni az ezzel kapcsolatos ilyen averzióidat, hogyha az ember ezt tényleg így tiszta szívvel, mint egy gyerek így belegondol, hát ezek ilyen brutális dolgok.
Valóban az a helyzet, hogy egyébként ez nem csak a rovarítóknál, meg növényírtásnál fontos, hogy amikor alternatívákat keresünk, természetbarát alternatívákat, akkor az első kérdésünk az, hogy legyen egyetlen, kell-e az a dolog, mert ugye a legegyszerűbb egy csomó esetben az, hogyha békén hagyjuk a dolgokat, és ez az emberek annyira szeretnek tevékenykedni, hogy nem szeretik békén hagyni a dolgokat, és ez alapján az ugye az a tiszta udvar, rendes ház elmélet, ez annyira elharapózott, hogy minket most például figyelmeztettek a balatoni telkünknél, hogy rendezetten a kert, mert én ugye május végén, amikor lementünk, akkor vonattal mentünk, kaszát nem tudtunk beszerezni, hát kaszálásmentes május egyében sallóval mentem végig a füvön, és hát én nem túlságosan rövidre, meg a vadvirágokat kikerülgetve vágtam le a füvet, és ez már rendezetlennek bizonyult. És hát ugye be is mentem az önkormányzathoz, hogy most akkor egészen pontosan mi a probléma. És hát ez volt, hát rendezetlen. És hát ugye az érdekes, hogy közben a rendezett kerteknek meg azok bizonyulnak, akik konkrétan letérkövezik az egész kertet, és hát ugye nyilván a kibújogató növényeket, azokat feltétlenül gyomírtómentesen távolítják el. Pedig hát ugye egyre nagyobb kultusza van ennek a békén hagyott kertnek, és ezt így nagyon jó, hogy az van, hogy az emberek fejében az van, hogy az én kertemben azt csinálok, amit akarok. Tehát ez arra vonatkozik, hogy le akarok írtani mindent a kertbe, akkor nyugodtan leírhatok, de az én kertemet úgy szeretném hagyni, ahogy a Jóisten megalkotta, és ahogy meggyőződésem szerint, ami ennek lennie kéne annak érdekében, hogy hát egyébként mindenkinek jobb legyen, tehát hogy hiszek abban, hogy ezek a burjánzó kertek, ezek vízvisszatartás szempontjából, oxigén biztosítás szempontjából, meg hát ugye pálolokatás akármilyen szempontból is sokkal jobbak mindenkinek, hogy az én kertem ilyen, de ezt viszont még mindig büntetik és szankcionálják. Tehát, nagyon-nagyon nehéz nekünk így, hogy mondjam, nem feltétlenül hívom magunkat zöldeknek, de hát azért mégiscsak arról van szó, hogy mi, akik már tudjuk, hogy miről van szó, és hogy ezek a szokások, amit így az állandó tevékenykedés közben rendnek gondolunk, ezek mennyire károsak egyébként mindenki másra nézve. Tehát, hogy az, ami tényleg káros az egész világra nézve, az szabad, és helyén való, és ami meg tényleg jó lenne, az meg mindig szankcionálva van. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, és azt hiszem az egész közfelfogásnak így valószínűleg ideje lenne megváltozni ebben az ügyben. Egy picit aztán eltértünk a tárgytól, ugye most itt a fájdalmaimat mondom. A
második oldal. De akkor én is...
Igen.
Én is mondok akkor egy fájdalmamat, lehet, hogy ez is kitérő lesz. Az én aktuális fájdalmam az, itt a gyerekekkel kapcsolatban nyár van, jönnek-mennek a haverok ide-oda, hozzánk is sokszor jönnek a gyerekeimnek barátai, és az én aktuális fájdalmam az, hogy a szülők egyszerűen a következő utcasarokra nem engedik el a gyerekeket egyedül és vagy gyalog. És ennek az lesz az eredménye, és ilyen 10-12 éves gyerekekről beszélünk. És ennek az lesz ugye az eredménye, hogy ezeket a gyerekeket jellemzően a szülők autóval hurcibálják a következő utcasarokra is. Aminek meg az lesz a következménye, hogy a gyerek nem tanul meg közlekedni, a gyerek nem érzi azt a kompetenciát, hogy igen, én el tudok menni a Józsikához a szomszéd utcába, nem kapják meg ezt a szabadságot, nem tanulnak, tehát hogy a gyerek oldaláról szerintem csupa negatív oldala van, nem bandázhatnak szabadon, és hát a környezet oldaláról meg ugye az a negatív oldala, hogy telepöfögjük ezekkel tényleg teljesen szükségtelenül a levegőt. Nem tudom, Júli, nálatok van-e hasonló élmény? Ez most nekem nagyon-nagyon intenzíven jött az elmúlt 2 hétben, ahogy beütött a nyár, és próbálom a szülőket rávenni arra, hogy de hát 6 perc, kedves anyuka, 6 perc alatt itt van a gyerek, és hogy 6 perc alatt el tudunk menni a pizzériába, vagy el tudnak menni a gyerekek egyedül a pizzériába a pizzáért, és nem engedi el, és egy csomószor van az, hogy az én ugyanannyi idős, vagy adott esetben fiatalabb gyerekem kísérgeti az idősebbet, mert a szülője nem meri elengedni egyedül, vagy az én fiatalabb gyerekem oldja meg, hogy akkor a pizzériából egyedül elhozza a pizzát, mert én megengedem neki. Szóval ilyen egészen furcsa, hogyha ahhoz viszonyítjuk, hogy a mi gyerekkorunkban mekkora szabadság volt. Nem tudom, Júli, nektek van hasonló élményetek?
Én nagyon aggódós anyuka vagyok, és éppen most gondoltam bele, amikor mutattam a 9 éves lányomnak, amikor vittem orvoshoz, hogy na, ezzel a busszal jártam föl én minden nap egyedül 9 évesen mobiltelefon nélkül a nagyszüleimhez annak idején, és most persze nekem is eszemágában se lenne még a 9 éves lányomat elengedni, hát a nagyok nyilván egyedül járnak iskolába, meg nagyon élvezik egyébként, hogyha valami új útvonal, új helyre kell eljutni egyedül, mert most már kicsit kezdenek képbe lenni a buszokkal, meg mi azért szemben ezt eléggé messze lakunk az összes ismerőstől, de már így élvezik azt, hogyha már az ismerős buszokkal el tudnak jutni új helyekre is. Tehát, hogy igazából ez egy feladat, vagy amikor sajnos ugye hozzánk közeledi kisbolt, az már régen bezárt, de van egy kicsit messzebb, és most, hogy elküldtem a gyereket a boltba, ez is olyan élmény, tehát keressük a gyerekeknek is ezeket is, hogy na most mit lehetne nyáron minél több élményt vinni őket jobbra-balra, miközben az én lányaim a legboldogabbak akkor, hogyha segíthetnek nekem a főzésnél, és akkor nyáron egy kicsit ráérősebb, egy kicsit lehet hagyni, akkor hogy elmolyulunk a krumpli pucolással, vagy megbeszéljük, hogy hogyan kell a hagymát megpirítani az olajon, ami nekünk abszolút ilyen rutin tevékenység, de ahhoz, hogy a gyereknek is majd rutin tevékenység legyen, ez azért addig, amíg még élménynek tekintik ezeket a dolgokat, addig kell nekik megmutatni, és hát tényleg egyszer sokszor ez a nyári programunk, hogy akkor most ebédet főzünk, vagy lekvárt főzünk, vagy akármi, tehát ezek a legtermészetesebb dolgok, és ugyanígy egyébként mondom, az egyedül való közlekedés is olyan, hogy ez egy kaland ennyi időskorban. Tehát ő meg igazából valójában minden kaland, ami és nyomatni is kell ezeket a kalandokat, amik így kiszedik őket ebből a kétdimenziós világból, mert ez a 10-12 éves gyerek azért már bőven rá tud függni erre a kis mindenféle kütyükre, sőt, már fiatalabb korban is rá lehet függeni ezekre is. És ezek a... Amit ugye, hogyha berakjuk a kocsiba, akkor szépen nyomogat. És nem is néz se jobbra, se balra. Tehát borzasztóan gátolja egyébként ez olyan késő kialakulását, amit viszont nagyon nagy szükség van. Úgyhogy persze, én is összeszorított foggal, és sűrűn rózsafűzérezve küldöm mindenhova a gyerekeket jobbra-balra, és bízunk abban, hogy az őrangyalkák azért vigyáznak. De hát igen, ez nagyon-nagyon fontos.
Aztán őrangyalkáknak is megvan a nyári feladatuk.
Igen, verejtékező homlokkal persze. Nyáron a komposztot is gyerekekkel gondozzuk. Egyébként ez egy nagyon kedves dolog volt, hogy a 7 éves lányom egyszer csak megkérdezte, amikor mentünk a komposztpakolásra, hogy anya, amikor felnők, nekem is majd komposztálnom kell, és mondtam, hogy de hát komposztálsz, hát mindent viszünk ki rendesen a komposztra. És akkor mondta, jó, de te majd, ha ti meghaltok, akkor majd nekünk kell pakolni ezt a nagy komposztot. Mert ugye van nekünk egy közösségi komposztálónk, nem az itthonit azt azért nem kell túlságosan sűrűn látogatni, mert az azért szépen el van magában, de az, amikor egy ilyen 500 ezer háztartást kiszolgáló, nem 500 ezer, hanem 500 kötőjel 1000 háztartást kiszolgáló komposztot kell gondozni, akkor az azért egy rendszeres forgatással jár, hiszen azért ez egy nagyon mennyiségű fontos, hogy oxigénhez jusson, fontos, hogy ne költözzön bele senki, és ezt a legjobban ugye a forgatással lehet elkerülni, rendszeres forgatással. És hát a gyerekeim azok már ebben élnek, és hol élvezik, hol nem. Na mindegy, viszont az van, hogy 2024-től már ugye az forog közszájon, hogy mindenkinek komposztálnia kell, de ez sajnos nem igaz. Ez abban a formában igaz csak, hogy akkor meg kell már szervezni a házhoz menő biohulladékgyűjtést, ami nem egyenlő a számunkra a komposztálással, mert ugye ez egy nagyon klassz lehetőség, és ugye nem lehet megoldani a helyben komposztálást. Tényleg ott is muszáj megoldani a biohulladék különgyűjtését, de azért fenntarthatóság szempontjából ez nem igazán versenyképes alternatívája a komposztálásnak, hogy helyben, hogy nem szállítjuk el a világ végére a komposztot, hanem helyben hasznosítjuk, és akkor nem kell megint elmennünk a boltba virágföldért sem például, hanem ezt is közelben meg lehet oldani, és én még mindig azt mondom, hogy ráadásul a természet békén hagyásának, nyugodt megfigyelésének, a dolgok működésének, hogy elfogadjuk, hogy ami helyben le tud itt bomlani, el tud intéződni, azt hagyjuk helyben elintéződni. Ennek egy nagyon fontos jelképe, eszköze a helyben komposztálás, ezért még itt a 2024-es törvény, jogszabály, rendelet életbe lépése előtt én nagyon szeretném, hogyha mindenki fölpörögne, aki csak teheti a saját komposztáló vagy helyi közösségi komposztáló létesítésében, mert ami nem fog megszületni, addig az utána már marha nehezen fog.
Hát igen. Ugye mi is komposztálunk a társasházunkban, és itt a Mit tehetünk mi rovat végére egy ilyen kis kompakt saját példát szeretnék mondani. Erre most kifejezetten büszke voltam. Ugye hát szokták mondani ilyen tudományosan, hogy az anyag árammal van baj a Földön, vagy most a globális gazdaságban. Tehát nagyon sok nyersanyagot veszünk ki a természetből, azt átdolgozzuk, feldolgozzuk, majd nem forgatjuk vissza, hanem hulladékot, szemetet csinálunk belőle, és azt így egyszerűen kidobáljuk vissza a természetbe, de ugye az a természet számára az már nem használható újra nyersanyagként. Tehát, hogy ez az anyagárammal komoly problémák vannak. Emiatt kellene ugye mind a két oldalt csökkenteni, tehát hogy a nyersanyag kivételünket is csökkenteni kellene, meg a szemetelésünket is csökkenteni kellene. És itt a társasházi komposztálásunkhoz kapcsolódóan van egy ilyen kedves saját történetem most, hogy a teraszon milyen balkon kertészkedünk, és jellemzően az előző évi növényekből maradt magot fogjuk meg, vagy egyszerűen csak hagyjuk, hogy a tél során ugye lehújjanak a nem tudom milyen kis paradicsomok a földre, és akkor ott így következő évben palánta legyen belőle, és hát ebből mindig rengeteg palántánk van. Ezeket el szoktuk ajándékozgatni, és ez most is így történt. Abba a komposztba, amit a társasházban megtermeltünk, abba a komposztba ültetve porcióztam ki a palántákat, olyan cserepekbe, amiket szintén a társasházban gyűjtöttünk össze a korábbi évekről, mert hogy kihelyeztünk egy ilyen olyan tárolót, ahova a lakók ki tudják rakni az olyan holmiaikat, amiket egyébként szelektíve lehet gyűjteni, vagy újra lehet használni, de egyébként meg kidobnák. Például a virágcserepek, például hungarocell, például használt olaj, fáradt elem, ilyesmiket. Tojástartót, és akkor van ennek egy ilyen nagy ládája. Na, és akkor az itt összegyűlt cserepekbe ültettem ki a paradicsom és a virágpalántákat, aztán amikor elszállítottam ismerősöknek meg munkatársaknak, akkor egy olyan hungarocell dobozba raktam bele a cserepeket, amit szintén a kidobásra ítélt cuccok ládájából vadásztam össze, és biciklivel szállítottam el több körben munkatársaknak meg barátnőknek. És gyakorlatilag így az egész attrakcióhoz nem kellett semmi új dolgot beszerezni. Tehát se a palántát, se a földet, se a cserepet, se a szállítóeszközt, és ez számomra egy ilyen, azon kívül, hogy egy ilyen elégedettségérzéssel töltött el engem, azon kívül arra egy nagyon jó példa szerintem, hogyha körülnézzünk, akkor rengeteg-rengeteg holmi van, meg eszköz van a közelünkben, ami jól használható a céljainkra, csak nem szoktuk meg, hogy így körbenézzünk. Hanem, hogyha valamire szükségünk van, akkor az az egyetlen gondolatunk, hogy hát persze megyünk a boltba és megvesszük. De ha körülnézünk, akkor egy csomó mindent nem kell megvennünk a boltba. Egy kicsit így buzdítjuk a hallgatókat, hogy úgyis itt van a nyár, a szabadság, a szabadabb gondolkodás ideje, úgyhogy a szemünket is tartsuk egy kicsit szabadabban, és próbáljunk meg ilyen alternatívákat találni a saját igényeinkre a már rendelkezésre álló eszközök között.
Nagyon fontos egyébként az, hogy ezzel nehogy azt higgyük, hogy spórolunk az ajándékon, hiszen az időnket adjuk oda, meg a kreativitásunkat sokkal inkább, mint ha beszabadulnánk a boltba és vennénk valamit. És mindenkit búzítanék, hogy a világ így most változik körülöttünk, méghozzá sajnos gyorsan, és alkalmazkodni kell hozzá ezeket a változásokat, ezeket igenis követni kell, és most, hogy ezt a biohulladékgyűjtést, ezt bevezetik, ez is egy fontos változás, és mindenki tájékozódásra buzdítanék, hogy kezdjen el érdeklődni, aki még nem a komposztálás iránt. És ehhez még az én zászlom az, hogy most mesélt el egy budapesti Szent Imre-Pétániai zöldköréből egy fiatalember, hogy a táborban oldották meg a teljes körű szelektív hulladékgyűjtést, amit ugye ez a házhoz menő, ez már megvan oldva nagyon régóta, 2014 óta Magyarországon, és még mindig sokan nem adaptálódtak hozzá, holott kötelező. És azért jók ezek a lehetőségek, mert van spiritus a táborban megoldani ezeket. Végülis a komposzt nagy részét azt elásták helyben, mert nem volt a helynek komposztálója. Ez ugye egyszer-egyszer egy jó lehetőség, ugye nyilván, nem, ahol, nyilván jobb, ha van komposztálós, nem kell rendszeresen föltúrni a talajt ennek érdekében. Egy részét pedig hazahozták a mi közösségi komposztálónkba. Ugyanígy nem hagyták ott a külön gyűjtött műanyag papírt sem, mert mondták, hogy ó, majd ők elintézik, de hát lehetett tudni, hogy valószínűleg az a kukába kerül. Illetve ennek a szétválogatására közösségi programot is szerveztek. Én ehhez nem vagyok soha elég bátor, hogy ezt megcsináljam. Tehát próbálom látványosan a többieket válogatni a szemetet, de nek, ha valaki beszáll, akkor annak nagyon örülünk, de még nem mertem rálőcsölni, most már talán ezen a példán felbuzdulva a közösségre, hogy válogassak szét a saját szemetét, de hogy egy ilyen közösségi tábor, akinek még hátra van a nyári tábora, meg lehet szervezni azt, hogy lássa mindenki, hogy nem egy ördöngőség ez a különgyűjtés, és igenis a rendszer által biztosított teremtés, tudatos élethez vezető lehetőségeket ki kell használni, mert ezek viszonylag kevesen vannak, és keresni kell őket, mert lesznek, mert kell, hogy legyenek. Tehát, hogy soha nem nyugodhatunk bele abba, hogy na, akkor én most már eléggé fenntartható módon élek, hanem szét kell nézni, gondolkodni kell, időt kell ráfordítani. Úgyhogy most kicsit megint sokat beszéltünk, de reméljük, hogy sikerült megint ötleteket adni mindenkinek. Köszönöm ezt a beszélgetést, és további jó
napot kívánok
neked is, meg az összes hallgatónak is. Dicsértessék.
Viszont kívánom, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Thank you.
Utolsó blokkunkban hallgassunk meg egy részt Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából, Halupka Gábor tolmácsolásában, végül pedig Nemes Csaba naptárrovatában, jeles napok híján, az augusztusban várható időjárási jelenségekről mesél nekünk, megtudhatjuk például, mi volt az oka a tarpai halesőnek, és mi az a kuneső vagy a jászeső.
Kutatáson alapuló biológiai innováció. 130. pont. A teremtés filozófiai és teológiai felfogásában, melyet javasolni igyekeztem, világos, hogy az emberi személy értelmének és tudásának különlegességével nem egy teljesen kizárható külső tényező. Ugyanakkor, bár az ember be tud avatkozni a növények és állatok életébe, és felhasználja őket, amikor életéhez szüksége van rájuk, a katekizmus azt tanítja, hogy az állatokon végzett kísérletek csak akkor elfogadhatók, ha értelmes keretek között maradnak, és hozzájárulnak emberi életek gyógyításához vagy megmentéséhez. A katekizmus határozottan emlékeztet, hogy az emberi hatalomnak vannak korlátai, és ellenkezik az emberi méltósággal az állatok haszontalan kínzása és válogatás nélküli írtása. Mindenféle felhasználás és kísérlet megköveteli a teremtés épségének vallásos tiszteletben tartását. 131. pont. Szeretném megemlíteni itt Szent II. János Pál kiegyensúlyozott álláspontját, aki hangsúlyozta a tudományos és technológiai vívmányok jó téteményeit, amelyek megmutatják az ember meghívásának nagyszerűségét az Isten teremtő tevékenységében való felelős részvételre. Ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy nem avatkozhatunk be egy ökoszisztéma egyetlen területén sem anélkül, hogy figyelmet ne fordítanánk a beavatkozás más területen megnyilvánuló következményeire. Kijelentette, hogy az egyház értékeli a molekuláris biológiai kutatások és alkalmazások hozzájárulását, amelyeket kiegészítenek más tudományágak, mint például a genetika és annak technológiai alkalmazása a mezőgazdaságban és az iparban. De azt is mondta, hogy ez nem vezethet átgondolatlan genetikai manipulációkhoz, amelyek nem veszik figyelembe e beavatkozások kedvezőtlen következményeit. Nem lehet feltartóztatni az emberi kreativitást. Ha nem tilthatjuk meg egy művésznek, hogy kibontakoztassa teremtő készségét, azokat sem állíthatjuk le, akiknek különleges adottságaik vannak a tudományos, technológiai fejlesztésekhez, és akik Istentől kapták képességeiket mások szolgálatára. Ugyanakkor nem mondhatunk le arról sem, hogy újra gondoljuk a céljait, hatásait, összefüggéseit és etikai határait ennek az emberi tevékenységnek, amely a hatalom magas kockázattal járó formája. 132. pont. Ebben az összefüggésben kell elhelyezni minden megfontolást a növényeken és állatokon végzett emberi beavatkozásról, ami mára a biotechnológia által megvalósított genetikai módosításokat jelent annak érdekében, hogy kihasználjuk az anyagi valóságban rejlő lehetőségeket. A hitnek az ész iránti tisztelete megkívánja, hogy odafigyeljünk arra, amit a gazdasági érdekektől függetlenül művelt biológiatudomány taníthat a biológiai struktúrákról, azok lehetőségeiről és módosításairól. Minden esetre az a beavatkozás jogos a természetbe, amely arra irányul, hogy segítse annak kifejlődését önnön lényege, vagyis a teremtésben kapott, Isten által akart lényege szerint.
Naptár. Mikrofonnál Nemes Csaba. Ugye még egy jócskán 4-5-6 hét van hátra a nyárból, És ja, ilyenkor a nyarak, mint ahogy megszokhattuk, találkozhattunk vele az elmúlt néhány hétben is, nem csak felhőszakadást okozhatnak, de ehhez kapcsolódóan nagy hidegfront betöréseknél rendkívül viharos szelet is hozhatnak, és hozhat majd az idei augusztus is, és találkozhatunk különböző időjárási elemi csapásokkal, vagy különleges időjárási jelenségekkel. A Balatonon is, és az országban gyakorlatilag bárhol máshol is, akár forgószél jellegű jelenségeket is megfigyelhetünk. Szinte az elmúlt években minden évben voltak forgószél megfigyelések, vagy tornádó megfigyelések, de a hazában az eddig ismert legnagyobb rombolást okozó tornádot Biatorbák környékén észlelték 1924. július 13-án. A pusztítás erejéből is, nem a mérésből, hiszen ezt nem mérték a meteorológiai állomások, olyan kis területen pusztított, de a pusztítás erejéből becslések szerint 300-350 km/órás sebességet is elérhette a forgószél. De nem csak tornádó jellegű jelentős károkat okozó viharokról számoltak be, vagy számolnak be a meteorológiai fejezések, hanem olyan esetekről is, amikor egy-egy széltőcsér állatokat, növényeket, port vagy homokot szippantott fel, amelyek aztán esetleg több tíz vagy akár több száz kilométeres távolságban érhettek földet. Hát reméljük, hogy ilyenre nem találkozunk majd idén augusztusban, de így keletkezett a leírások szerint a Somogy-Szentpéteri és a Nagykanizsai békaeső, vagy a tarpai haleső, és ilyen eset lehetett, vagy ilyen eset volt a Szeged, Nyitra, Bielográd területén hullott úgynevezett homokeső. Tapasztalatot tavaly is, hogy itt is volt homokeső májusban, még talán még télvíz idején, és ami az afrikaiból származó homok mosta ki az eső, és találkoztunk vele ilyenkor. Viszont meg kell említenünk, hogy ilyen időszakban előfordulhatnak úgynevezett jászesők, vagy kunesők is, amelyek természetesen a jásság és a kunság területén elforduló úgynevezett por és homokviharok, amelyek forró nyarakon keletkezhetnek. Ugye a homok és kuneső az Alföld északi peremén, középső részén, Délpest, Délheves, Délborsod, Síkság, a Közép-Tisza vidéke, Dunatisza közén keletkezhetnek. Igen gyakori jelenség, májustól egészen augusztus közepéig végig tarthat, és a tájszóltás szerint is a nagykunságra és kiskunságra, illetve a jászságra jellemzők, hát valószínűleg azok fognak találkozni, akik ezekre a területeken élnek, még kunesővel vagy jászesővel is ezekben a térségekben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Teremtésvédelmi műsorunk ezzel a végéhez közeledik. Reméljük, ezen a nyári napon is tudtunk ötleteket adni a teremtett világ védelméhez. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából, a Szemléletformálás, Oktatás, Tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alaptárs finanszírozásában, a Széchenyi 2020 Befektetés a Jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladék képződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Naphimnusz Egyesület nevében további szép, teremtéstudatos nyarat kívánunk. Aratóni Anna Marit hallották a Naphimnusz Egyesület havi magazin műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you. Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Budatétényben található a Rozárium Díszpark, budatétényi rózsakert, a Kamponához egészen közel. Ebben a rózsakertben, bár tudományos gyűjtemény, de egyben díszpark is, a főváros legnagyobb rózsakertje. Rekreációra, pihenésre kifejezetten alkalmas a kert, információs táblákkal, padokkal, kavicsos sétatakkal várja a látogatókat. Ingyen látogatható, minden nap sötétedésig fogadja az érdeklődőket. Milyen érdekes, hogy egy ilyen rózsakertet is érdemes fönntartani, ahol sokféle rózsa található a Kárpát-medencéből mindenfelől. Rózsakert valamiképpen kifejezi a szépséget, kifejezi azt, hogy fontos az a hely a számunkra. A rózsa nagyon szép ajándék is tulajdonképpen. Egyik születésnapomra kaptam, még Nagytétényi plébánián, rózsatövet, amelyet utána éveken át gondoztunk, ápoltunk, nyírtunk, és folyamatosan termő rózsa volt, tehát újra és újra hozott bimbókat, nem csak egyszer nyílt egy évben, és nagyon szépítette a plébánia udvarát. Rózsakert. Szüzanyának is adhatunk sokféle módon rózsát. A Mária Rádiót is valamiképpen ilyen rózsakerté varázsolhatjuk, alakíthatjuk, hogyha rózsát adományozunk, ajándékozunk a rádiónak. Nem fizikailag ajándékozzuk a magát a rózsát, hanem egy-egy rózsának az árát adhatjuk, ajándékozhatjuk oda a Mária Rádiónak. És erre szeretnénk hívni a kedves hallgatókat, hogy következő néhány hétben 10 000 szál rózsát tegyünk oda Mária lába elé, tegyünk oda a rádió elé, a rádió számára. A koronavírus időszaka, majd az ukrán háború okozta a gazdasági válság a Mária Rádiót is jelentősen megviseli. Ezért szeretnénk kérni a hallgatókat arra, hogy egy-egy szál rózsa árával támogassák a rádiót, azért, hogy továbbra is működni tudjon. Banki átutalással, csekken lehet küldeni az adományt, és a rózsaszót feltüntetve, de egy honlap is található, a lélekhangja.hu oldal, ahol mindezek az információk szintén fönn vannak. Bízunk a kedves hallgatók segítségében, támogatásában, hogy Máriának a rózsakertje, mindaz a szépség, amit Mária Rádió adhat a számunkra, megmarad, továbbra is tud illatozni, továbbra is be tudja mutatni hitünk szépségét, hitünk erejét, és ezáltal is segíteni tudja a minket körülvevő világban megismertetni Krisztus örömhírét, megismertetni Isten szeretetét. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Médiatábort szervez középiskolásoknak a Mária Rádió. A rendezvényre Keszthelyen kerül sor, augusztus 21 és 26-a között. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. További tájékoztatás és jelentkezés a Mária Rádió internetes oldalán a médiatábor menüpontban olvasható. Médiatábor középiskolásoknak Keszthelyen augusztus 21 és 26-a között.
Mária Rádió.
Hírpercek.